Kedves hallgatóink! A következő percekben Katona István atya karizmatikus tanítását hallhatják.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és ezennel megkezdjük a Szentlélek szemináriumot, hogy megújuljon bennünk a hit, hogy élő legyen bennünk a hit, mert az élő hit az, ami örömet ad nekünk, amire rá lehet építeni az életünket, ami felszabadít minket, megszabadít a rossztól, megszabadít a bűntől. Testvérek, most van a harmadik szeminárium, tehát ettől kezdve készülünk fel majd az életgyónásra, mert 3 hét múlva lesz a lélek áradás, és ez alatt a 3 hét alatt végezzük el majd lelki vezetőnél, lelki atyánál, vagy azoknál az atyáknál, akik elszokták, mondjuk ezt úgy a szívükből meg szokták oldani, ami a szemináriumnak megfelel olyan fajta formában, és ezért fontos, hogy gondoljátok végig, hogy hogyan és mi módon végzitek majd el az összefoglaló életgyónást. De ettől függetlenül nagyon fontos az, hogy fölismerjétek a szentgyónásnak az értékét. Nem csak az a kiindulásunk, hogy az Úr Jézus ezt akarja és megfogalmazza, tehát benne van az újszövetségi szentírásban, hanem az is lehet a kiindulásunk, hogy a szentgyónás által tudunk megtisztulni a hibáinktól és befogadni az új életet. Fölmerülhet az a kérdés is, hogy kinek és miért. Valójában egy pszichológus, azt hiszem Erik Fromm mondta, hogy csak akkor tudunk igazán egy rosszról lemondani, vagy akkor tudunk szembenézni a hibáinkkal, hogyha egy harmadik személy által nézünk szembe a hibáinkkal és bűneinkkel. Tehát az embernek olyan jó ügyvédi készsége van a saját bűneit tekintve, hogy nincs az a bűn, amit ki ne tudna mosni 3 perc alatt, és azt gondolja, hogy olyan tiszta, mint egy angyal. És akkor itt van a probléma, hogy ha nincs bűnismeretünk, nincs bűnbánatunk, nem tudunk megszabadulni a bűntől. Tehát ez egy borzasztó fontos dolog, hogy fölismerjük, hogy ezek hogyan függnek össze pszichológiai szempontból. Tehát akkor tudjuk elítélni, hogyha látjuk a másik szemében a felénk irányuló gondolkodást, vagy illetve szemléletet, és az ő szeméből olvassuk ki, hogy tényleg hibát követtünk el, tényleg bűnt követtünk el, tehát megfogalmazzuk a hibáinkat. A második pedig azt hiszem szintén Erik Fromm mondta, hogy az egész európai kultúra a szentgyónásnak köszönhető. Mert el sem tudjuk képzelni, hogy mi lett volna az európai emberekkel, hogyha nem bánták volna meg mindig a bűneiket, és nem vágyakoztak volna az újra, a tisztára, a rendesebbre, és azzal fejezi be a gondolatát, hogy talán megmaradtunk volna kanibalizmus mellett, egymást fölfaltuk volna, annyira visszaesett volna a kultúra, mert mindig megmaradt volna az emberben a rossz. Mert a gyónásra pont az a zseniális ajándék, amit a Jóistentől kaptunk, hogy az ember fölismeri a rosszat, újat határoz el, elhatározza a szépet, az igazat, dönt az akarata mellett, hogy én azt akarom tenni, és akkor már is elindulnak azok a szellemi és kegyelmi hatások, ami által az ember meg tudja változtatni az életét. Tehát nem véletlen, hogy a szűzanya is ajánlja Medjugorjében a havi szentgyónást, de mondjuk természetesen lehet 2 havonta is, de rendkívül fontos lélektanilag, meg személyiségünk fejlődése szempontjából, keresztény kultúra szempontjából, hogy az ember ne maradjon be a maga ösztönösségében, a belső feszültségeiben, a bűnök okozta sérülésekben, terhekben, mert ezek mind hatnak ránk. És ha ezek nem oldódnak fel, akkor hatnak ránk, nem csak pszichésen, hanem fizikálisan is. Tehát valójában a gyógyulásunkhoz, a lelki és testi gyógyulásunkhoz egy nagy ajándék a szentgyónás, amiért hálásak lehetünk, mert hiszen a Jóisten kegyelmet ad, hogy mindig jobban és jobban meg tudjunk tisztulni a hibáinktól ezáltal. Tehát a 3 hét alatt akkor megpróbáljuk ezt elvégezni. A könyvben majd kikereshetjük a függelékben, hogy hogyan készüljünk fel, milyen szempontok szerint, mert nem csak az, hogy milyen bűneim voltak, amik esetleg rosszul gyóntam meg, vagy nem bántam meg, hanem azt is belevihetjük, hogy milyen gyökereink vannak, a bűnök gyökerei, milyen sérüléseink, amik esetleg bűnre ösztönözhettek. Tehát sokszor egy megaláztatás, vagy egy harag, amit nem dolgoztunk fel, újra és újra szembeállíthat emberekkel, és ilyenkor nem elég csak azt megmondani, hogy haragszom, hanem azt is jó megkeresni és megfogalmazni, hogy nem tudok megbocsátani annak, aki 5 évvel ezelőtt súlyosan megbántott engem. Tehát akkor ezt is oda kell vinni a Jóisten elé. Tehát minél átfogóbban tudjuk ezt megtenni, annál inkább tudhatni. Különben még érdekességképpen elmondhatom azt is, hogy régebben volt egy 28-30 év körüli lány, aki azt mondta, hogy nekem nincs bűnöm, mit gyónjak meg, minek ez az életgyónás. Mondom, nyugodj meg, menjél haza, kérd a Szent Lelket, és akkor ő majd megmutatja. Hát jó, akkor kérem a Szent Lelket. És akkor elment haza, utána jött egy hét múlva, de akkor épp volt nálam egy vendég, egy fiú, és bejött ez a lány is. És akkor elkezdte mondani a bűneit. De úgy ömlött belőle, mint a tenger. És fél órán keresztül mondta sírva a bűneit, hogy a lélek megmutatta neki, hogy mennyire hibázott és mennyire ellentmondott az Úrnak. Úgy az a fiú zavarába csak nézett, hogy most hova került, vagy mit csináljon. De egyszerűen nem zavarta, hogy ott van a fiú egy idegen ember, hanem annyira vágyott arra, hogy mindent kidobjon magából, és újra tiszta legyen a szíve. Tehát a Szentlélek meg tudja ezt tenni, hogy az ő világosságában fölismerjük azokat a bűnöket, amiket régen nem is tartottunk esetleg bűnnek. Tehát azért is fontos kérni a Szent Lelket, hogy ő világosítson meg, és ő erősítse meg az akaratunkat. No, tehát az elmúlt héten végig gondoltuk, hogy mit jelent Isten atyai szeretete, és mit jelent a megváltás. Ez egy két pillér, amire ráépül a lelki megújulásunk, hogy Isten szeretetét befogadni, és a másik pedig, hogy fölfedezni azt, hogy Jézuson kívül nincs más megváltónk, egyedül ő tud megszabadítani a bűneinktől, sérüléseinktől, bajainktól, tehát szükséges, hogy az ő megváltását, az ő áldozatát befogadjuk a szívünkbe, és ezáltal tudjunk új életet élni. Most nyilván, hogy ez nem csak egy hitigasság, hanem ez belső tapasztalat kell, hogy legyen, amit adni akar a Szentlélek. Mert egy hitigasságot, hogyha csak ezt a két mondatot megfogalmazom, könnyű értelmileg felfogni. De az, hogy a szívünkkel áttélt valóság legyen, vagyis hogy Isten atyai szeretetének élménye, vagy a szabadságnak, lelki szabadságnak az élménye bennünk legyen, ez már egy út. Ez nem születik meg így, hanem ehhez szükséges az, hogy a Szentlélek működjön bennünk, megnyíljunk előtte, kérjük az ő segítségét, és akkor egyszer csak hirtelen áttéljük, hogy mit jelent Isten atyasága, és mit jelent a lélek adta szabadság, amikor föl tudunk minden köteléktől és belső sérüléstől szabadulni. Mit jelent Jézust életünk urának elfogadni? Az egyik kiindulásunk az, hogy minden pillanatunk, minden mozdulatunk, minden tevékenységünk többen Isten fönntartó erejétől függ. A szívünk se dobbanhat, hogyha nem adna Isten hozzá erőt. Olyan Zsoltáros mondja, hogy ha lelkedet kivonod, Uram, akkor a mindenség megsemmisül. Tehát valami ilyesféle formában kell elhelyezni az életünket a mi teremtő atyánkkal, hogy az ő ajándék az, hogy élünk, mozgunk, tehetségünk van, cselekvő és mindenfajta tevékenységet űzünk, minden az ő szeretet ajándéka. Tehát ez egy hálát kell, hogy kiváltson a szívünkből. És ezt csak akkor tudjuk igazán befogadni, hogyha hisszük azt, hogy mennyire sérülékeny az anyag, és mennyire hatalmas erővel járja át Isten az egész mindenséget, hogy létben tartsa. Tehát mennyire összeomlik az anyag a maga szétszórtságában, gyengeségében, hogyha nem tartaná fönn Isten az ő isteni erejével és szeretetével. Tehát akkor tudjuk igazán Isten megismerni, hogyha gyakoroljuk a hitünket. És ezért van szükség a mindennapi imádságra, a mindennapi szentírás olvasásra, ezért van szükség a szentgyónásra, ezért van szükség, hogy szeretetben éljünk, mert így válik alkalmassá a lelkünk az Isten ismeretre. Mert hogyha ezek nincsenek, akkor kerül a hitünk válságba. Figyeljétek meg, hogy milyen sok ember válságban éli a hitét, már keresztény ember, és azt mondja, nem tudja, hogy miért. Kérdezzél csak meg, hogy mennyit imádkozik, mennyit olvassa a Bibliát, szeretetben éle, és rögtön meg lehet tapasztalni, hogy azért van a hite válságba, mert nem éli meg a hit forrásait, nem gyakorolja igazán az imádságot, szentírás, szentgyónást, tehát ezek a lelki források elapadtak az életében. Tehát ezért fontos, hogy a hitünk mindig erős legyen, mert a hit által tudjuk a szívünket megnyitni és befogadni az Urat. Tulajdonképpen a hit hiánya annyira erős lehet valakiben, hogy tagadni is tudja Istennek a létezését. Most ez teljesen a mai világnak a jelensége, mert ateista ember a régi korokban nem volt. Az ember a maga természetes találékonyságával, értelmével mindig fölismerte, hogy Isten van és körülöttünk van. Az ősember is hit Istenben, hogy a barlangrajzok bizonyítják Európa több barlangjában, amit találtak, hogy ős hit Istenben és a lélek halhatatlanságában. Tehát valahol föl kell ismernünk, hogy a nagyon büszke, a mai ember, aki annyira büszke a tudományára, sokszor nem éri el az ős embernek a hit szintjét, mert nem képes a maga tudományával vagy olyan síkra kerülni, hogy fölfedezze, hogy mindent, ami van, Istennek köszönhetünk és az ő szeretetének. Tehát a belső akarat hiányzik, hogy elfogadja Istent és szeresse őt. Tehát azért fontos, hogy lássuk azt, hogy a hitnek is van alapja, középfoka és felsőfoka. Hogyha valaki csak az alapokat akarja, arra nem lehet igazán életet ráépíteni. Ha valakinek csak általános iskolai ismeretei vannak, azzal nem végezheti meg el az egyetemet. Kell középiskola, kell egy folyamat az ismeretekben, ugyanígy van a hitismeretnél is, hogy mindig mélyebbet, akkor tudunk igazán életeket fölismerni, ráépíteni, kibontakozni, hogyha tiszta és mély a hitismeretünk. Tehát a lelki kultúra tulajdonképpen ez van az egésznek a hátterében. A lelki kultúra tulajdonképpen a léleknek a kultúrája, és az a lélek kultúrája akkor lehet a miénk, hogyha fölfedezzük az igazságot. Azt az igazságot, hogy az egész mindenséget, az Úr szeretete és az ő törvényei tartják, és meghívott minket a vele való személyes kapcsolatra, és minden nap adni akarja nekünk azokat a kegyelmeket, amelyek által többek lehetünk és mélyebben élhetünk. A lelki kultúra mindig az értékrendnél kezdődik, hogy van-e értékrendünk, van-e életcélunk, van-e távlatunk, van-e belső fejlődésünk, formálódásunk. És ha ez nincsen, akkor nincs más, mint az ösztönök és az anyag, ami lehúz bennünket. Tehát ezért fontos felfedezzük azt, hogy mennyire kell, hogy továbbfejlődjünk, mélyebben éljünk, hogy a hit valóban irányítsa a gondolkodásunkat, hogy valóban legyen életcélunk, legyen értékrendünk. Tehát a mai ember, a mai világ értékválsággal küzd, mert elvetette a forrást, az Isten hitet. És az értékválság egyre inkább emberi válságba is torkolik, és a boldogság úszik el, mert össze-vissza alakulnak az emberi életek, minden rendet föl akar fordítani az ember, és azt hiszi, hogy ez a boldogság, ez a szabadság. És mennél inkább éli ezt a liberális és teljesen kötetlen életet, annál inkább belejut a kötelékekbe és a rabságokba, és annál boldogtalanabb. Tehát mi nem ezt akarjuk, hanem az értékrendet és az életcélt és az Isten ismeretet. Most Isten mindent azért alkotott, hogy mi boldog legyünk, de szabadnak teremtett minket, nem akarja ránk erőltetni az ő értékeit, hanem megvárja, hogy mi ezt akarjuk, vágyakozzunk utána, kérjük. Tehát szabadon döntsünk amellett, hogy elfogadjuk Istennek ezt az ajándékát, és ha szabadon döntünk, akkor ez méltó a mi emberi értéklátásunkhoz, méltóságunkhoz, mert így tudjuk igazán emberségünket megélni. Egy gyakorlati példát lehet itt elmondani, hogy autóstoppal talán mindenki találkozott már, hogy tegyük fel, hogy te vezeted az autódat, egy nagyon szép Opel Astrát mondjuk, és egy autóstoppos megáll az út szélén, és szeretne megállítani. Te nem akarod azt fölvenni, megnézed az órát, hogy mennyit késel, hogyha megállsz, de azért mégis megállítod a kocsit, fölveszed, és az illető beszáll, és akkor bemutatkozik, hogy ő az Úr Jézus Krisztus. És akkor itt van a meglepetés, hogy tulajdonképpen most nem tudod, hogyan kezelni ezt a helyzetet. Mert Jézus nem csak bemutatkozik, hanem azt is mondja, hogy szeretném elkérni a kocsidat. És ilyenkor egy döntés előtt állsz, hogy most odaadod a sluszkulcsot, és akkor hátra ülsz, és azt mondja, Jézus, vezest úgy az autót, ahogy neked tetszik, és menj oda, ahova szeretnél. A másik megoldás, hogy jó, Jézus, szerintem te üljél ott a helyeden, az én kocsimat én akarom vezetni, időnként beleszólhatsz, hogyha nagyon akarod, de különösképpen nem akarom, hogy zavarjad az én utamat és vezetésemet. A harmadik megoldás, hogy odaadod a kulcsot, odaülsz Jézus mellé, és akkor minden pillanatban szólsz neki, hogy most ne erre menj, Jézus. Tulajdonképpen te nem is jártál földi életedben Magyarországon, tehát én tudom jobban, hogy merre kell menni. Én majd megmondom neked, hogy hol állj meg, hol tankolj, mit csinálj, mert tulajdonképpen kell segítenem, mert sajnos te nem ismered a helyzetet. Most ez a három magatartás határozza meg azt, hogy hogyan fogadjuk el Jézust a mi életünk társául. Mondhatjuk neki azt is, hogy Jézusom, én átadom neked teljesen az életemet, én megbízom benned, és tedd azt, amit neked tetszik. De a másik az is lehet, hogy én beleszólok minden pillanatban Jézus vezetésébe. Uram, te ezt nem jól tudod, majd ezt én tudom, hogy mit kell nekem tenni, majd én meghatározom. A harmadik variáció pedig, hogy Jézus, átadom neked az életem vezetését ugyan, de mégiscsak azt szeretném, hogy időnként azért nekem is legyen igazam. Tehát nem adom neki teljesen az életemet, hanem vagy ő vezet és én szólok bele, vagy én vezetek és nem engedem, hogy ő beleszóljon. Tehát nincs igazi önátadás.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Katona István atya karizmatikus tanítását hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!